A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a nagyon szép téli vasárnapon, a közelieket és a távolból hallgatókat is. Szeretettel köszöntjük. Énekeljük, testvérek, a 135. Zsoltár első két versét. A 135. Zsoltár első két versét énekeljük. Az első így kezdődik, áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található a Máté evangéliumának 20. részében, a 17. verstől kezdődően. A Máté evangéliumából a 20. rész 17. versétől kezdve olvasom Isten igéjét. És amikor felment Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a 12 tanítvány vévén magához, azt mondta nekik, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, és halálra károsztatják őt. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák, és keresztre feszítsék. De harmadnap föltámad. Ekkor hozzáment a Zebedeus fiainak anyja, az ő fiaival együtt leborulván és kérvén őtőle valamit. Ő pedig azt mondta neki, mit akarsz? Mondanéki, mondd, hogy ez az én két fiam, üljön a te országodban egyik jobb kezed felül, a másik bal kezed felül. Jézus pedig felelvén ezt mondta. Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mondának néki, meg. És azt mondta nekik, az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én atyám elkészítette. És hallva ezt a másik 10, megbosszankodott a két testvére. Jézus pedig előszólítván őket azt mondta: tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen köztetek, hanem aki köztetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval, Kálvin János imádsága alapján. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 337-es énekünknek az első négy versét. A 337. ének első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mennybéli felséges Isten. Látom Imádkozzunk! Mennybéli felséges Istenünk, újra és újra mi is azért kiáltunk hozzád, hogy jöjjön el a te országod, úgy, ahogy Jézus tanított minket imádkozni. Kérni ezt a legfontosabbat, e bukott emberiség, e bűn által megrontott föld számára. A te uralmad erősödjék közöttünk, bennünk, mert látod, hogy sokszor a bűn uralma túl erős rajtunk, és sokszor összetöri a mi örömünket, szétszakítja a mi kapcsolatainkat, tönkreteszi a mi békességünket. Istenünk, ezért van annyi fájdalom, annyi csalódás, annyi sóhaj, ezért olyan keserű sok ember életében a hétköznapok sora, ezért nem tud örülni hálás szívvel sok ember a mindennapi kenyér ajándékának, és ezért nem tudja megbecsülni sok ember az élet páratlan nagy lehetőségét. Istenünk, te látod, most is milyen szívvel érkeztünk a te színed elé. Te tudod, hogy ebben az elmúlt hétben, annak hétköznapi küzdő terein mennyi sebet kaptunk, vagy adtunk. Bocsásd meg nekünk, Istenünk, amikor nem voltunk a helyünkön mindig. Amikor nem figyeltünk mindig terejád. Amikor nem engedelmeskedtünk a te atyai szódnak. Olyankor hidegült el a szívünk tőled és egymástól. És olyankor nem éreztük igazán a helyünkön magunkat. Istenünk, köszönjük neked hálaadással, hogy te újra és újra utánunk jössz, mint az első ember bukása után, amikor nem nyugodtál bele Ádám és Éva bukásába, és megkerested őket. Köszönjük, hogy megkerested utána már Kaint is, az ő súlyos bűne a gyilkosság elkövetése után. Köszönjük, hogy újra és újra megkeresel minket is, mert látod, nem érezzük jól magunkat a bűnben. Fáj nekünk a tőled való elidegenedés, és nem érezzük jól magunkat, ha távol sodor a bűn minket a testvértől. Istenünk, köszönjük neked a közösséget. Köszönjük, hogy szaporítani kívánod ezen a földön a te seregedet, a megváltottak közösségét. Készíts most is a te igédnek szállást bennünk, és adj nekünk, Urunk, ráfigyelő szívet, neked engedelmeskedő lelket, hogy örülni tudjunk ismét úgy a te szavadnak, ahogyan örül a vőlegény szavának az ő barátja, aki ott van az ő közelében. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250. ének első három versét. A 250-es énekünknek az első három versét énekeljük, az első így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint ez írva található a Márk evangéliumának második részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben. Felolvasom Isten igéjét a Márk evangéliumának második részéből, a 18-tól 20-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. A keresztelő János és a farizeusok tanítványai pedig böjtöltek. Oda mentek azért, és azt mondták Jézusnak. Mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai böjtölnek, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Jézus pedig azt mondta nekik, avagy böjtölheti a vőlegény nász népe, amíg velük van a vőlegény. Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak azokon a napokon. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak azokon a napokon. Drága testvéreim, elkezdtük advent negyedik vasárnapján, és a múlt vasárnap folytattuk azt a különös evangéliumi üzenetet, aminek keretében részletesebben megismerkedtünk Jézus Krisztus személyének azzal a valóságával, miszerint ő nem csak messiás, hanem egyben az a vőlegény is, aki azért jött, hogy ezen a földön mennyasszony keressen és jegyezzen el magának. Nos, ezt a témát folytatjuk a mai napon. Ráadásul azon nagyon fontos kérdést próbáljuk körüljárni, hogy melyik az esküvő napja, amikor megtörténik Jézus Krisztus a mennyei vőlegény és az ő földi jegyese, mennyasszonya közötti végső esküvő, a szövetség kötés. És hogyan is zajlik ez le? Hogyan is történik meg ez a különös házasság kötés Jézus Krisztus és az ő földi mennyasszonya, az Anyaszent Egyház között? És erre a két fontos kérdésre ad választ alapigénk, ami nagyon érdekes, példázatos beszéd Jézus részéről, ráadásul egyetlen olyan bibliai textus, ahol Jézus vőlegényként mutatkozik be. Persze a másik két evangéliumban, Máté és Lukács evangéliumában is van hasonló példabeszéd, de ugyanarról az esetről beszél mind a három evangélista, Máté, Márk és Lukács, és mind a három ugyanarra az egyetlen nagy kérdésre és válaszra utal, amikor Jézus vőlegényként mutatkozik be. A kérdés úgy hangzik. A keresztelő János tanítványai részéről és a farizeusok tanítványai részéről mi az oka, hogy noha a János tanítványai, a farizeusok tanítványai böjtölnek, a te tanítványait pedig nem böjtölnek. Mi az oka ennek? Különös, hogy jó helyen keresik erre a fontos kérdésre a választ. Jézustól akarják pontosan megtudni, mi az oka annak, hogy az ő tanítványai nem gyakorolják azt a rituális, vallási szertartást, ami
szorosan hozzátartozik az ószövetségi nép vallás gyakorlatához. Az ima mellett a bőjt gyakorlata ugyanis. És érdekes módon válaszol Jézus. Úgy mint, ahogyan jellemző volt ez gyakran a régi bölcs tanítókra. Kérdésre Jézus kérdéssel válaszol. Mi az oka annak, hogy az én tanítványaim nem bőjtölnek? Vajon bőjtölhet-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Kérdezi Jézus. Testvérek, sokan nem úgy értelmezik ezt a választ, mintha ebből az lenne kihámozható, hogy Jézus Krisztus az ő esküvőjének az idejére utalna. Mert hát, ha Jézus azt mondja, hogy én vagyok a vőleg, és az én tanítványaim képezik a nász népet, akkor egyértelmű lenne mégis ebből a következtetés, hogy itt Jézus egy olyan időszakról beszél, ami hasonló az esküvő idejéhez. Márpedig, amikor az esküvő ideje zajlik, akkor a munkát is félreteszik az ünneplők, és nem is bőjtölnek természetesen egy esküvőn. Most nézzük meg, hogy Jézus Krisztus mire utal, amikor mégis arról beszél, hogy itt nem más történik, mint amikor Jézus Krisztus együtt van a tanítványaival, és a velük töltött idő nem más, mint az esküvő ünnepi ideje. A Jézus esküvének a napja, ahogyan Jézus utal arra, nem más, mint az a nap, amikor majd elvétetik tőlük a vőlegény. Vagyis a nász néptől, az ő tanítványaitól, az ő követőitől elvétetik egykor a vőlegény. És akkor bőtölni fognak, akkor szomorúságba esnek, akkor gyász szakad rájuk, mert tudjuk, hogy Jézus ezzel az ő halálára utal. És itt egyenes a következtetés, és erre nagyon érdekes módon sok mai írásmagyarázó egyértelműen adja a szavazatát, hogy a Jézus esküvének napja nem más, mint az ő halálának a napja, az ő megfeszítésének a napja. Nos hát, sokan nem így értelmezik a Jézus Krisztus megfeszítését. Bizonyára a római katonák sem gondoltak egyáltalán arra, amikor Jézus Krisztust kivégezték. Ez egy szokványos kivégzés volt számukra. A római katonák a római birodalomban gyakran végeztek ilyesmit. Jézus előtt is, Jézus után is sokan fejezték be az életüket, ezzel a legborzalmasabb halálnemmel kimúlva, a kereszten. Azoknak, akik Jézusra úgy tekintenek elsősorban, mint nagy prófétára vagy tanítóra, Jézus Krisztus halála nem más, mint mártíromság, vértanúság, aki az igazságért halt meg. Azon keresztények számára pedig, akik a hit szemével nézik Jézus Krisztus halálát, megfeszítését, azt mondják, hogy ez nem más volt, mint áldozat az ember bűneiért. Az egész emberiség bűneiért bemutatott nagy áldozat. De kérdezhetnénk, mi igazolja azt, hogy a Jézus Krisztus megfeszítése egyben az ő házasság kötésének a napja is volt? Milyen hasonlóság lehetett a római megfeszítések brutális és véres módszerei és egy esküvő szépsége és öröme között? Talán úgy érezzük, hogy túlfeszített. Túl erőltetett hasonlat ez. És mégsem az. Nézzük meg, a Szentírás igazolja, hogy való igaz, a Jézus Krisztus véres borzalmas halála nem más, mint az ő velünk történt esküvőjének a napja. Vizsgáljuk ezt meg három különböző irányba. Először is, alapigényben Jézus Krisztus egyértelműen arra utal, hogy ő nem más, mint az a vőlegény, aki azért jött. Hogy az ő földi mennyasszony, az ő násznépe is vele együtt örül. Aztán egy kicsit körbejárjuk a római keresztrefeszítés brutális valóságát, és harmadszor megnézzük egy kicsit részletesebben, hogy mit tudunk a zsidó esküvői hagyományokról, összehasonlítjuk azt a Jézus szenvedésének bizonyos szakaszaival. Azt tudjuk, testvérek, hogy a századok során sok vicces utalás történt az esküvő napjára úgy, mint egy gyász napra. És itt beugrik önkéntelenül is az én, mondjuk így többes számba így érvényes, hogy a mi esküvünk napja az én feleségemmel, amikor az én nagybátyám, a humoros természetű Viski Ferenc lelki pásztor, akire még többen emlékeznek itt gyülekezetünkben is, azzal az igével köszöntött az esküvői ünnepi asztalnál minket, hogy börtönbe vettetett János. Ugye keresztelő János börtönbe vettetésére utal az az ige, de akkor ő reám alkalmazta. Persze mosolygott a násznép, hogy hát micsoda börtönbe vettetés ez Viski János részére, ahol egy ilyen gyönyörű börtönőr lesz mellette, mint Mária. Hát azóta is jól gyakorolja ezt a hivatását, mert 40 évig nem engedett ki ebből a börtönből. Most testvérek, ezen túl menően nézzük meg, hogy Jézus Krisztus az egyetlen ember, aki az ő halálát, az ő temetését úgy írja le, mint egy esküvőt. És ez az, amin egy kicsit úgy fennakadunk, de kénytelenek is vagyunk nagyon komolyan elgondolkodni. Amint jeleztem, ez a Biblia egyetlen hely, ahol Jézus úgy mutatkozik be, mint vőlegény. Hallottuk advent 4. vasárnapján, keresztelő János úgy beszélt Jézusról, mint vőlegényről. Önmagáról, mint a vőlegény barátjáról, aki örül, hogy hallja a vőlegény hangját. Aztán a kánai mennyegzőre is hallottunk utalást, amikor maga Mária, Jézus édesanyja szinte provokálja Jézust, hogy vállalja magára a vőlegény szerepét, hisz emlékszünk arra, hogy a vőlegény kötelessége volt ellátni a násznépet borral és ennivalóval, akkor is, ha mint tudjuk, a zsidó esküvők általában 7 napig tartottak. Jézus nagyon érdekes módon reagál erre a kihívásra, tudjuk, és végül gondoskodik ott a kánai mennyegzőn a borról, ami korábban elfogyott. Most nézzük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan reagál erre a különös kérdésre, amivel provokálják a keresztelő János tanítványai és a farizeusok tanítványai is. Azt mondja Jézus, mint egy kérdéssel válaszolva, bőjtől lehet-e a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény. Nézzük meg, hogy ki a vőlegény, kik a barátai, és mikor vétetik el a vőlegény a násznéptől, mert erről is beszél Jézus ebben a különös válaszában. Itt 2 analógia van. Egyik közte és a tanítványai között, a másik a vőlegény és a barátai között. És nézzük meg, hogy a hasonlóságok révén 3 kijelentést tesz Jézus önmagáról, a tanítványairól, és az ő eljövendő esküvőjéről. Először is Jézus világosan kijelenti, hogy ő a vőlegény. A tanítványaival töltött idő hasonlít egy lakodalmi együttléthez. Ez az ünneplés ideje, nem a bőjt ideje. Tudjuk, hogy a mai esküvők egy napig, fél napig, egy este, hosszú estéig vagy fél éjszakáig tartanak. A zsidó esküvők általában 7 napig tartottak. Olvassuk az Ószövetségben, hogy Sámson esküvője, az egyik híres ószövetségi bírónak az esküvője is 7 napig tartott. És 6 napon át zaklatta Delila, hogy mondja el az ő találós kérdésére a választ, a titkot. És a 7. napon megadja magát Sámson. 7 napig tartott az esküvője. Akkor nem volt sem böjtölés, sem munka. Másodszor Jézus szerint a tanítványok, a násznép tagjai, a vőlegény barátai, ezek nem böjtölhetnek. Ha böjtölnének, akkor ezzel megtagadná Jézus vőlegényi mi voltát. Miféle násznépi magatartás lenne, azt kérdezhetnénk, ha meghívás nyerve elmegy a násznép az esküvőre, és ott nem nyúl hozzá az ételhez. Mi lenne, ha mindenki azt mondaná, hogy hát ma éppen böjtös napom van. Ugye milyen furcsa lenne. Sőt, sértő lenne a vőlegényre, a meghívóra nézve is. Az egész ünnepi hangulat megrontása lenne ez. Aztán nézzük, hogy Jézus tudomásunkra hozza, hogy az ő halálának a napja az ő esküvének napjával legyen. Eljön a tanítványok számára is a bőt ideje, amikor elvétetik tőlük a vőlegény. Amikor a vőlegény ott hagyja a násznépet. És ez utalás a zsidó esküvők egyik érdekes mozzanatára. Mert hogy az esküvő hosszas, több napig tartó együttlétének a végén jön annak a csúcspontja. Amikor a vőlegény elvonul, ott hagyja a násznépet, és bemegy az ágyas házba, a nász ágyba, az ő menyasszonyával, azért, hogy egyé legyenek. Ez volt az esküvőnek a csúcspontja. És akkor úgy érezte a násznép magát, hogy megfosztattunk a vőlegénytől. Most erre utal Jézus, hogy elvétetik tőlük a vőlegényt. Elvétetik Jézus Krisztus egyszer a tanítványoktól, mert ő a keresztre megy. Ő bevonul az ő mennyei dicsőségébe. Úgy, ahogy a zsidó esküvőkön a vőlegény bevonult az ágyas házba. A nász éjszaka helyszíne volt ez az ágyas ház. Nagyon érdekes, a sokféle ószövetségi leírásból kihámozható az, hogy a zsidó esküvőkön az ágyas házat, a nász éjszaka helyszínét előre külön elkészítették a vőlegény barátai. És nem akárhogy lehetett azt elkészíteni. A nász éjszaka helyszíne egy pontosan méretre meghatározott nagyságú szoba volt. Mégpedig a Mózes szent sátorának a mása volt. A szent sátor legtitkosabb, legbensőbb részét tudjuk, úgy nevezték, hogy szentek szentje. Annak megvolt a pontos mérete. 2 méter x 3 méter. És 2,5 méter magas. És a zsidó esküvőkön az előre elkészített nász éjszakai teremnek, szobának a mérete pontosan ez volt. Mint a Mózes szent sátrában, a szentek szentjének a mérete. És egy nagyon érdekes megfigyelés, sőt, az is, hogy hogyan volt berendezve, kidíszítve a nász éjszakának ez a helyszíne, ez a nász ágyas szoba. Pontosan úgy, mint a szent sátorban a szentek szentje. Azt olvassuk a Mózes 2. könyvében, 25. rész 4. versében, hogy kék és piros bíborral, karmazsinfonallal, lenvászon és kecskeszőrrel volt kibélelve, kidíszítve a szentek szentje is a Mózes sátrában, és egy zsidó esküvőn a nász éjszaka helyszíne, a nász ágyas szoba. És ahogyan Isten megtartotta házasságra lépését Izrael-lel a Mózes sátrában, a szövetség vére által, amikor bemutatták az állatáldozatot, ugyanúgy Jézus is házassági szövetségre lép az ő menyasszonyával a kereszten, a kiomlott vére által. És ez nem egy légből kapott magyarázat, vagy erőltetett ige magyarázat. Nézzük meg, hogy Szent Ágoston is a 4. 5. századi híres egyházatja, nagy tanító, hasonló gondolatokat fogalmaz meg. Éppen erre az alapigére utalva. Mint egy vőlegény, Krisztus elindult az ő ágyas háza felé, mondja Ágoston. Eljött még a kereszt nász ágyához is, és arra fellépvén házasságot kötött velünk. Átadta magát a menyasszonyáért való szenvedésnek egy szerelmi cselekedetbe. Pontosan az eredeti latin szövegben ott az aktus szó van. Mondhatnánk úgy, átadta magát a menyasszonyáért való szenvedésnek egy szerelmi aktusban. Micsoda megdöbbentő leírása ez a megfeszítésnek, a Krisztus halálának. Az értünk oda áldozásnak. Van-e ennél szebb kép arra nézve, hogy mennyire szereti ez a vőlegény az ő menyasszony? Ratzinger, aki 16. Benedek pápa néven lett ugye ismerős, híres német biblikus teológus is egy szemében, hasonló gondolatokat fogalmaz meg, mikor azt mondja, hogy Jézus itt azonosul azzal a vőlegénnyel, aki az Isten által ígért házasságra lép az ő népével. Ezzel bebizonyítja az Istennel való azonosságát is. Benne váratlan módon Isten és az ember egyé lesz. Lezajlik az esküvő, ami azonban átmegy a kereszten, és azon, hogy elvétetik tőlük a vőlegényt. Igen, Jézus Krisztusban a kereszten értünk szenvedőben lesz egyé Isten és ember. És ez az a szent szövetség kötés, ami az Isten esküvője, házasság kötése a bukott emberiséggel. Most nézzük meg röviden azt is, amit jeleztem, hogy milyen volt a keresztefeszítés. Mert ismerik el kicsit annak a hátterét, a borzalmát, a jelentését ahhoz, hogy érthető legyen a Jézus Krisztus halála. És különösen az, hogy miért hasonlítja Jézus Krisztus az ő halálát a velünk kötendő házasságához. A római keresztre feszítés, mondják a kortársak, a legkegyetlenebb, legrettenetesebb kivégzési mód volt. Josephus Flavius, az első századi híres zsidó történész, azt mondja, hogy előzetesen megkorbácsolták az elítélteket. Több ágú szíj ostorral korbácsolták meg, és a szíjak végére erősítettek szegeket, fénydarabokat, csomdarabokat, hogy a megkorbácsolt, elítélt hátát cafatokra tépje ez a megkorbácsolás. Aki látta Mel Gibson filmjét, a Passiót, borzalva szemlélhette, hogy túl sok vér folyt, és hogy micsoda kegyetlen volt ez a megostorozás. De Mel Gibson nem túlzott. Nagyon valósághűen mutatja be azt, hogy milyen rettenetes volt egy ilyen megostorozás. Sokan bele is haltak ebbe, mielőtt a keresztre szegezték volna őket. Ezeket a kereszteket a rómaiak nyilvános helyen állították fel, hogy elrettentsék a lázadókat, főleg az zsidókat. Volt olyan idő, amikor a tömeges keresztrefeszítést is gyakorolták. Különösen a Titus vezetésével a római hadvezér, amikor megostromolta Jeruzsálemet Krisztus után 70-ben. Volt olyan nap, amikor egyszerre 500 zsidót feszített keresztre Jeruzsálem falai előtt, azért, hogy elborzassa a még mindig védekező zsidókat, hogy megadásra kényszerítse őket. Cicero, a híres Római történész és író azt mondja, hogy a kereszt nem más, mint szégyenfa. Szeneka azt mondja, átokfa. És valóban a rómaiak ennek is szánták. És ezért csak a rabszolgákat végezték ki, vagy az idegeneket, a nem római polgársággal rendelkezőket. A római állampolgárokat, vagy netán éppen a magasabb rangúakat soha nem végezték ki kereszten, azoknak kegyelmesebb halálnemet szántak, lefejezték őket. Péter apostolt például szintén keresztre feszítették, Pál apostolt, mivel ő római állampolgársággal rendelkezett, lefejezték. Most hát, akit a keresztre feszítettek, jelezték ezzel a kivégzési móddal azt feléje és az egész világ felé, hogy egy senki, a világ szemében egy senki. És gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztust is keresztre feszítik. Miért nem kövezték halálra a zsidók? Mert a zsidóknál ez volt a kivégzési mód. Átadták a rómaiaknak, és a rómaiak ugye ezt a leggyalázatosabb, legrettenetesebb halálnemet szánták Jézusnak, amit nyilván a zsidók követeltek ki Pilátustól. De a legmeggyalázóbb is volt egyben ez a halálnem, mert hogy az elítélteket teljesen mezítelenül feszítették keresztre. Mi megszoktuk azt, hogy a festők, a művészek a megfeszített Jézust úgy ábrázolják, hogy van egy ágyékkötő körülötte. Az nem felel meg a valóságnak. A durva valóság az volt, hogy Jézus is teljesen mezítelenül feszítették meg, mint bárki mást, akit a keresztre szegeztek. Testvéreim, három fő mozzanatára utalunk még a Jézus szenvedésének. Az egyik a töviskora, a másik az a köntös, amire sorsot vetettek a római katonák, és végül az ő oldalának az ábdöfése a kereszten. A tövis korona, a katona köntös, amit Jézusra adtak, és a nátszál, amit a kezébe nyomtak, az a Jézus királyságának a megcsúfolása volt. Tudjuk, hogy nagyon szándékosan végezték ezt a római katonák, és nem csak Jézuson, hanem legtöbbször minden keresztre feszítésre készítő, vagy előkészítetten a gúnyolás, a meggyalázásnak ez a sorozata végbe ment. De a zsidó esküvőkön, testvérek, nagyon érdekes módon a vőlegény is királyi koronát hordott a fején. Mégpedig az esküvő ideje alatt. Olvassuk azt az énekek énekében, a 3. rész 11. versében, hogy Salamon az ő esküvője napján is koronát kapott a fejére. Nem királyi korona volt az elsősorban, nem azért hordott koronát, mert király is volt egy szemében, hanem azért, mert vőlegény. És tudjuk, hogy az ortodox esküvői szertartáshoz mai napig hozzátartozik az, hogy a vőlegény fejére koronát tesznek. Innen származik ez a gyakorlat. A zsidó vőlegény király is egy napra, mondjuk így, vagy hét napra, amit tart az esküvője. Aztán ott van a Jézus köntöse. Tudjuk, hogy egy darabból volt szőve, és ezért sajnálták a római katonák széttépni, noha a többi ruhái szétosztották többfelé, ugye négy katona. És akkor egyiknek eszébe jutott, hogy hát dobjunk kockát, vessünk sorsot. Aki megnyeri, azé legyen, mert olyan értékes darab, az egyből szőtt köntös, hogy nem érdemes széttépni. És tudjuk azt az ószövetségi leírásokból, hogy a főpapi köntös is hasonló módon egyből volt szőve, nem több darabból készült. És ezzel nagyon érdekes utalás történik arra, hogy Jézus Krisztus egy szemében király és pap. Az ószövetségi, istentiszteleti gyakorlatban a főpap a szentek szentjében mutatta be az áldozatot, és Jézus is, mint vőlegény, ezt teszi a kereszten a vére által, de úgy, mint aki király is, és egy szemében pap is. És végül még nézzük meg, hogy mi a jelentése annak, hogy átdöfték a Jézus oldalát egy római katonai lándzsával, annak a megbizonyosodására, hogy valóban meghalt már Jézus. Tudjuk, hogy leírja János evangélista, miszerint vér és víz jött ki a meghalt Jézus átdöfött oldalába. Nagy érdekes jelképe van ennek is. Ágostonra hivatkozunk újból, azt mondja ez a híres egyházatja, hogy Ádám és Évában annak a házasságnak az előképét látjuk, ami Krisztus és az egyháza között jött létre. Ahogyan Ádám mély álomba merül, hogy Isten megalkossa Évát egyik oldalából, oda a bordájából, úgy esik Krisztus a halál álmába, hogy az egyház megszülessen a szenvedő Krisztus oldalából, amikor vér és víz folyik ki belőle. Ahogyan Éva életet kapott Ádám oldalbordájából, úgy nyert életet az egyház a vőlegény Jézus oldalából származó víz és vér által. És itt utal a keresztségre és az úrvacsorára. A víz és a bor különös jelképére, amire már volt utalás korábban is. És még záró akkorként hadd említsük meg azt, amit Pál apostol mond, mindannak a megerősítéséről, ami eddig elhangzott az Efézusi Levél 5. részében, amikor beszél arról, hogy annak okáért eljön az a pillanat, amikor elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ugye ott férfi és nő közötti házasságról beszél egy darabig. Azért, hogy a gondolat végén azt mondja, felette nagy titok ez. Én viszont Krisztusról és az ő egyházáról beszélek, mondja Pál apostol. Most lám, ilyen módon érvényesül Jézus Krisztusnak ez a különös gondolata, amikor választ ad, ráadásul kérdés formájában, a hozzájövő kérdezőknek, a keresztelő János tanítványainak, a farizeusok tanítványainak, akik gyakorolták a böjtöt, hogy mi az oka annak, hogy a te tanítványaid nem böjtölnek. Az az oka, hogy az én tanítványaim a velem történő esküvőn vesznek részt, egy ünnepi időszaknak a tanúi és a részesei, és nyilván ez alatt az idő alatt nem böjtölhetnek, de eljön az idő, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor majd böjtölni fognak. Testvérek, mi a végkövetkeztetés számunkra, mai keresztjének igehallgatók számára? Hogy mi is ennek a mennyei vőlegénynek, Jézus Krisztusnak a nász népe vagyunk. És nem böjtölhetünk. Nem tartóztathatjuk meg magunkat azoktól a lelki örömöktől, amelyekben részesülhetünk a vele való közösségben. Nem foszthatjuk meg magunkat attól a mennyei békességtől, jókedvtől, derűtől, amit Jézus Krisztus közelében élvezhet az ő nász népe. És nem foszthatjuk meg magunkat és egymást attól a szeretettől, ami fakad ebből a vőlegényből, és ami árad az ő környezetében akkor, amikor az ő népe vele együtt örül és ünnepel. Igen, ám de kérdezhetné valaki, hogy tudok én ilyen állandó mennyegzői, esküvői örömben élni a hétköznapok küzdő terén, a betegségek, bajok, fájdalmak, gyász, veszteségek közepette, amikor rám szakad az elmúlásnak az árnyéka. Testvérek, minél erőteljesebb a közösségünk ezzel a mennyei vőlegénnyel, annál inkább fölülírja vele való együttlét öröme mindaz, ami be akarja árnyékolni a mi örömünket és a vele való ünneplésünket. Mi hisszük azt, ahogyan Pál apostol fogalmaz a Római Levél 8. részének végén, sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők el nem szakíthatnak minket Istennek szerelmétől, amit Jézus Krisztusban adott nekünk. Amen. Válaszoljunk, drága testvéreim, Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 463. ének első két versét. 463. ének első verse így kezdődik, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örökkőszám. Imádkozzunk. Köszönjük hálaadással, Jézus Krisztusunk, hogy benned megnyílt számunkra az üdvösség kapuja. Köszönjük, hogy fölfakadt az örök élet forrása, és ennek vizéből újra és újra meríthetünk. És köszönjük, hogy ez az élő víz felüdíti újra és újra a mi megáporodott életünket. A bűnbe belemerevedett tagjainkat. Köszönjük hálaadással, hogy ismételten megelevenítesz minket, és aktivizálsz azért, hogy ne legyünk tétlen keresztjének. Azért, hogy a szeretetet tudjuk gyakorolni, hogy a békességet tudjuk elvinni a háborgóknak, hogy a vigaszt tudjuk elvinni a rászorulóknak. Köszönjük hálaadással, hogy így jöttél közénk, mennyei Krisztus, hogy magadnak ezen a földön mennyasszony szerez, és köszönjük, hogy mi is részesei lehetünk annak a különös mennyegzői ünneplésnek, amire minket is meghívtál. Istenünk, látod, hogy sokszor hivatkozunk az sok munkára, elfoglaltságra, és nem egyszer távol maradunk a veled való találkozás örömétől és ünnepi hangulatától. És olyankor szürke marad az életünk. Köszönjük neked, hogy újra és újra befogadsz, és mi ismét jöhetünk. És köszönjük, hogy a hétköznapokban is naponta találkozhatunk veled, és beszélgethetünk veled, mint mennyei vőlegényünkkel. Azért, hogy gyönyörködjünk a te szereteted gazdagságában, és megerősödjünk a te békességed közelében. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk hétköznapjainkat, küzdelmeinket, terveinket, rád bízzuk szeretteinket, gyermekeinket, unokákat, rád bízzuk betegeinket, rád bízzuk gyászoló testvéreinket, légy érgalmas hozzájuk, és hajolj le minden összetört szívhez, hogy a te érintő szereteted erősítse meg őket, és adjon új reménységet nekik. Jézusért kérünk, atyánk, hallgass meg, maradj velünk ígérete szerint minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. A Buzás Bocsárdi kicsi gyülekezet anyagi támogatása céljából. Kükülő mentén van ez a gyülekezet. A hét folyamán hallani fogunk majd péntek este részletesebben erről a gyülekezetről, amikor annak lelkésze Kötő Barna szolgál közöttünk. Megjött az Üzenet című újság legújabb száma. Akik megrendelték erre az évre, hátra az asztal átvehetik. Hirdetem azt, hogy az üzenetnek a teljes ára erre az évre 24 lej, és akik még nem fizették ki, kérem hátul rendezzék, vagy akik csak 20 lej fizettek, pótolják még 4 lejjel, hogy tudjuk összesíteni, és tudjam én bevinni a teljes összeget az esperesi hivatalba. A Református Család című folyóirat ebben az évben 10 lej, az egész évre szóló rendelés, azt is ki lehet fizetni. Örömmel közlöm, hogy holnap estétől kezdődően imaheti sorozatra kerül sor, amikor vendég lelkész testvére fognak szolgálni gyülekezetünkben. Minden este 6 órai kezdettel lesznek ezek az imaheti alkalmak. Holnap hétfő este Olá Mátyás szolgál közöttünk, a kercsedi fiatal lelkipásztor testvérünk, ő még nem volt közöttünk szolgálni. Keddeste szintén olyan lelkészt hallgatunk, aki még nem szolgált közöttünk, Fazakas Csaba, Kolozsvár Kerekdombi lelkipásztor testvérünk személyében. Szerda este, kérdezem, ki nem ismeri, Fehér Attila testvérünk fog szolgálni közöttünk, Betlen Szent Miklóson szolgál jelenleg. Csütörtök este Székely József, Kolozsvár alsóvárosi lelkipásztor fog szolgálni közöttünk. Ő még szolgált valamikor nálunk, de rég nem járt már, és újra meghívtuk. Pénteken, mint jeleztem, szintén új lelkész, aki még nem szolgált nálunk, Kötő Barna fog szolgálni Buzás Bocsárdról, és szombat este Kondor Enikő, Kolozsvár alsóvárosi segédlelkésznő testvérünk, ő sem szolgált még gyülekezetünkben. Hisszük, hogy Isten lelke gazdagon megáldja ezeket az alkalmakat, imádkozzunk előre a mindennapi áldásért. Szeretettel kérjük és várjuk a segítséget a gyülekezet asszony testvérei részéről a vendégellátásban, akik szeretnének valamilyen formában besegíteni, tessék jelezni a feleségemnek, várják meg, mikor lejön az istentisztelet végén, és akkor megbeszélik a részleteket, ki, hogyan, hol szeretne részt venni ebben a vendégellátási szép szolgálatban. Természetesen már az egy hétre, január 27-én úrvacsorával zárjuk az imaheti sorozatunkat, amikor meghívjuk a nagyon rég ismert lelkipásztor testvért a magam személyében. Gyalói csendes napokra, testvéreim, van még hely, de már csak a második alkalomra. Aki nem igyekezett az elsőre feliratkozni, már lemaradt, mert telve vannak a helyek, de még a február 22-24-i alkalomra van hely. Akik szeretnének jönni, iratkozzanak fel hátul az asztalnál, vagy jelezzék nekem. Kegyelettel emlékszünk, testvérek, Szabó Sándorra, aki 25 évvel ezelőtt hunyt el, és feleségére, Szabó Annára, aki 15 évvel ezelőtt hunyt el. Mindketten gyülekeztünk, annak idején aktív tagjai voltak, sokan ismerik még a hozzátartozókat is, gyülekezetünk közösségében a Cukorgyár utcai lakosok voltak. Kegyelte emlékeznek Reja lánya, fia és családtagjaik. Mi is imádkozó szeretettel együtt érezve vagyunk gyászoló és megemlékező testvéreink irányába. És végül egy másik hirdetés, egy könyvet szeretnék ajánlani, bemutatni. A legfrissebben jelent meg a Koinonia kiadónál Biski Feri bátyámnak. Egy újabb áhítatos könyve, az a címe, hogy Nagyobb van itt. Tavaly adta ki a Koinonia kiadó, éppen annak alkalmából, hogy 100 éve született Viski Ferenc. Ennek az előszavát Az ő unokája, Viski István jegyzi, akit szintén sokan ismernek már gyülekezetünkből, ebből az előszóból csak az első három mondatot szeretném felolvasni. És a te szívedben, ez a kérdés, ezzel indul az előszó, ezt a kérdést teszi fel, kikerülhetetlenül Viski Ferenc mindegyik ige hirdetése, mert az ige szíven talál, és addig nem tér vissza Istenhez, amíg el nem végzi a szíven találásnak fájdalmasan gyönyörű szolgálatát. Az ebben a könyvben rejánk váró ige magyarázatok pedig megannyi szíven találás. Ajánlom szeretettel ezt a könyvet. 35 lejet. Kedvezményes áron, mert eredetileg azon ráírva 42 lejet, de 35 lejet lehet megvenni hátul az asztalnál, és reméljük, hogy lelki gazdagodású szolgál mindazoknak, akik majd olvassák napról napra ezt az áhítatos könyvet. Tessék, most folytassuk együttlétünket, a megkezdett 463-as éneket, a harmadik verset énekeljük. 463. ének harmadik verse így kezdődik. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket, elmondván a KT első kérdésének feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Drága testvérek, énekeljük áldásra várva, fennálló énekül a 254. B jelzésének első versét. 254 B jelzésének első verse így kezdődik, erős várunk nékünk az Isten.
Nagy hatalmas vár.
egyedül bölcs Istennek, ami megtartunknak dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Amen.